Kontűr. Művészeti magazin.
Jó napot kívánok, Gergely Zsuzsa vagyok. Valószínűleg sokunkkal előfordult, hogy kamasz vagy fiatalkori tapasztalatainkat versben vagy prózában kívántuk kiírni magunkból. A családi helyzet, az első szerelem, egy tönkrement barátság, egy csodálatos kirándulás, vagy éppen a kedvenc háziállat elvesztése olyan érzelmi reakciókat válthat ki, amelyekkel az írás útján is próbálunk megbirkózni. Ezek a kísérletek eltérő minőségű eredményeket hozhatnak. Lehet, hogy valaki ügyesen szüli a páros és keresztrímeket, más valaki jó érzékkel talál rá történetekre. Valamennyi megnyilvánulás értékelendő, megmutatja a szerző képességeit, de ez még nem költészet, nem próza. Az írás művészetét is tanulni kell, hogy az egyéni hang, a tehetség valamennyi színével megmutatkozhasson. Ebben segítenek a tehetségkutató és gondozó pályázatok. Általuk felmérhető, kiben rejlik költői, írói véna, és ha rejlik, akkor az illető hasznos tanácsokkal segíthető. A pozitív visszajelzés, az építő jellegű kritika mindenképpen motiváló tud lenni. Nem az a cél, hogy minden jótollú középiskolásból költőt vagy írót faragjanak. Az is bolond, aki poétává lesz. Mindegy, hol mondat, talán ma is érvényes. De lehet, hogy aki ír, az olvas is. Azért mondom, hogy lehet, mert az összefüggést igazoló felméréseket nem láttam. Mindenképpen közelebb áll a kultúrához, érzékenyebben reagál a különböző műalkotásokra, filmekre, zenére, és a későbbiekben akár gyarapíthatja a humán műveltségű értelmiségiek táborát. Lehet, hogy nem is kell ennyire messzire szaladni, és elég azt mondani, hogy írni vagány, miért ne tennénk, ha megvan hozzá a tehetségünk. Az Erdély Magyar Írók Ligája kiemelt fontosságú tevékenységének tartja a Méhes György tehetségkutató pályázatot, amelyet Nagy Elek üzletember, Méhes György Kossuth díjas író fia, az utóbbi két évben pedig a Méhes György Nagy Elek alapítvány támogat. A legutóbbi pályázat kiírásakor az Emil úgy döntött, nem csak díjazza a legjobb jelentkezőket, hanem a későbbiekben is figyel rájuk, vagyis a már említett tehetséggondozással is foglalkozik. Idén 67 településről 163 pályázat érkezett, mintegy 55 általános, középiskolai és egyetemi intézményből. Két kategóriát hirdettek meg. A junior kategóriába a 13 és 16 év közötti korosztályt sorolták, a senior kategóriába pedig a legtöbb 25 éves fiatalokat. Állandó romániai lakhelyű, kötettel még nem rendelkezők jelentkezését várták. Vers és próza kategóriában hirdették meg a pályázatot, a díj pedig nagyon szép összeg. A szeniorok esetében 3000, 2000 és 1500 lej, a junioroknál pedig 1500, 1000, illetve 500 lej. A szövegeket egy háromtagú zsűri értékelte. Márton Evelin író, szerkesztő, a zsűri elnöke, Borsodi L. László költő, irodalomkritikus és Sánta Miriam költő. Már is megvannak a győztesek, akik a díjukat a 13. kolozsvári ünnepi könyvhéten vehetik át június 29-én 12 órakor Magyarország kolozsvári főkonzulátusának rendezvénytermében. A zsűri valamennyi kategóriában 3 díjat adott és számos jelentkezőt dicséretben részesített, ezért a nyertesek listája meglehetősen hosszú. Elmondom a neveket a születési hely és a tanintézmény említése nélkül. Mindezért elnézést kérek, hiszen tudom, hogy sok esetben a magyar tanárok érdeme is, ha a diákjaik sikeresek. A 2023-as pályázat nyerteseiről a részletes ismertetőt megtalálják az Írók Ligája .ro honlapján, illetve a Facebookon. És akkor mondom is a junior kategória győzteseit. Próza. Első Kozma Ráhel, második Faldóra, harmadik Hága Jázmin. Dicséretben részesült Handra Róza, Kovács Janka Bernadett, Simon Béla Márk, Kalányos Gabriella Krisztina, Barabás Anna. Vers, első Hegedűs Tíme Angyalka, második Benedek Kristóf, harmadik Táncos Eszter. Dicséretet kapott Böződi Kinga Mónika, Ferenci Anna Sára, Schwarzkopf Tamás, Benk Lilla Nóra. A senior kategória győztesei próza, első Kassai Anna, második Balázs Krisztián Zsombor, harmadik Hochhauser Ronald Erik. Dicséretben részesült Jancsó Nóra, Kupás Virág, Ferenc Arnold, Staharocki Balázs, Dénes Attila. Vers, első Ferenc Nagy Zoltán, második Szilágyi Máté Sámuel, megosztott harmadik hely Nagy Dóra Anna és Kabai Henrik. Dicséretet kapott Vince Orsolya, Demeter Arnold, Barabás Blanka, Széjes Pál Dániel és Miklós Eszter. A következőkben a Méhes György tehetségkutató pályázatról beszélgetünk a zsűri elnökével, Márta Nevelin író szerkesztővel és az Erdély Magyar Írók Ligája titkárával, Demeter Zsuzsa irodalomtörténész szerkesztővel. Valamikor, ha egy fiatal próbálkozott mondjuk a versírással, vagy akár egy novellát megszült, akkor elment és kopogtatott egy ajtón, és azt mondta, hogy engem így hívnak, és a szerkesztő bácsi elolvassa a szövegemet. Na hát ehhez képest egy kicsit könnyebb ma kommunikálni, és valószínűleg bátrabbak is a fiatalok, de azért kíváncsi vagyok arra, hogy akármennyire is jobb az a kommunikációs hálózat, amivel rendelkezünk, miért fontos, hogy legyenek ilyen tehetségkutató pályázatok, mennyire segítenek be például a fiataloknak abban, hogy merjenek jelentkezni szövegekkel, és akár nyilvánosság előtt megmutatni magukat.
Ez igaz, amit mondasz, hogy több kommunikációs lehetőségük van, viszont nem biztos, hogy ez a bátorsággal is így van. Attól függ, hogy az iskolában mondjuk milyen visszajelzés érkezik a szaktanár részéről, de hogyha ilyen nincsen, akkor nagyon sokan az asztalfiúknak írnak mind a mai napig. Szerintem Zsuzsának meg Jánosnak abban is rengeteg munkája van egyáltalán, hogy eljutott a pályázat híre iskolákhoz, mert a korábbi években azért ezzel is voltak kisebb-nagyobb problémák, tehát hogy nem jutott el mondjuk olyan sok helyre, mint most, hogyha megnézzük azt, hogy ez a 163 pályázat idén honnan érkezett, akkor valójában egész Erdély le van fedve, beleértve ebben nyilván a Párciumot is. Azért fontos, mert ez egy lehetőség, amit ki lehet használni, anélkül, hogy ehhez mondjuk kopogtatni kelljen egy ajtón. Tehát, hogy ez egy ilyen általános tapasztalat, hogyha elmegyünk iskolákba, akkor már kitaláltuk ugye ez a nagyon jól működő trükköt, hogy végigmegy egy ilyen post-it, és arra mindenki felírhatja a kérdését arc és név nélkül, és akkor arra válaszolunk, és ott rengeteg kérdés szokott születni, de hogyha csak így azt mondjuk, hogy na jó, akkor mondjátok, hogy mi a kérdés, akkor mély csend szokott lenni, vagy hogy mondjam, be kell azt melegíteni. Úgyhogy egy ilyen pályázat szerintem lehetőség arra, hogy próbálkozzanak. A másik az, hogy kapnak visszajelzést ezekre a szövegekre, még akkor is, hogyha esetleg nem díjazottak, és még dicséretesek sem. Ettől függetlenül kapnak egy visszajelzést arról, hogy mit gondol mondjuk az a zsűritag, aki pont ezt a feladatot kapta, hogy annak az illetőnek válaszoljon, hogy mit gondol az írásáról, milyen javaslatai vannak. Szerintem ez mindenképpen nagyon jó. Én örültem volna annak idején, hogyha lett volna ilyen. Tehát nekem sem ment ez az ajtón kopogtatás. Egyszerűen túl bátortalan voltam ehhez.
Milyen módszert találtatok arra, hogy több emberhez eljusson a híre? Eddig is hirdettetek ilyesmit, de akkor ezek szerint ez volt a legsikeresebb.
A Helikonnak is volt egy ilyen tehetségkutató pályázata, és ott már bejárattunk egy módszert. Igazából el kell érni azokat az embereket, akiknek megvannak a hálózat egyes elemei, tehát hogy a tanfelügyelők például, akik rendelkeznek az összes magyar tanár listájával, és azon tanfelügyelőt megkérve rajta keresztül tudtuk elküldeni a felhívást, de így se jutott el minden gyerekhez. Nagyon sok esetben a tanárokon elakad. Leginkább az a tapasztalatom, a magyar tanároknak nincs idejük arra, hogy leveleket nézegessenek. És valószínűleg annyi adminisztratív feladat érkezik, hogy nem biztos, hogy ez fennakad és észreveszi. Tehát, hogy a kolozsvári diákok köréből több is visszajelezte, hogy nem látták a felhívást. Tehát, hogy amit említesz, legalább régebb tudtuk, hogy van egy ajtó, és azon kellett kopogtatni. Ma rengeteg ajtó van, és nem tudják, hogy hol vannak ezek az ajtók. Én inkább ezt látom, hogy persze rajtónak mindenféle felületeken, de ezek a felületek nem érintkeznek egymással. Tehát az Emilnek a Facebook oldala, vagy a honlapja, az nem tartozik egy mai tinédzsernek a buborékjába, ha csak nem annyira tudatos felhasználó, és azért általában nem nagyon hallottak még az Írók Ligájáról, a Helikonról, tehát ezekről az úgymond intézményi formákról nem hallottak, nem ezeket követik. És akkor viszont nincs, hogy rátaláljon. Most ez volt a bejárt út, hogy persze hirdettük mindenhol, különböző közösségi médiás felületeken, de igazából a magyar tanárokon keresztül jutott el, elküldtük az adott megye magyar tanfelügyelőiknek, és ők küldték akkor tovább, meg hát a személyes kapcsolatainkon keresztül. Azért Evelin is elég sokat mozog ide-oda a különböző magyar tanárokkal kapcsolatban van, meg táborokban vesz részt, és ő is népszerűsítette.
Vajon az nem tud gond lenni, hogy hát megint a tanárnő jön egy úgynevezett feladattal, tehát hogy ez elriaszthat-e valakit, hogy az autoriterebb pedagógustól érkezik, vagy pedig általában ismerik a diákjaik képességeit, és azt is tudják, hogy kinél kell egy kicsit többet mondogatni, hogy van egy ilyen pályázat, mert hogy mondjuk az illetőről maga a tanár is tudja, hogy rendszeresen ír, és lehet, hogy kettő kapcsolata is olyan, hogy eleve kölcsönösen segítik egymást, úgymond.
Inkább az, hogy melyik tanárő mennyire leterhelt, és mennyire tudja ezt úgy átadni, hogy felkeltse a diákjai figyelmét. Ha csak tovább küldi a linket, akkor az biztos nem megy át. Hogyha viszont órán ezt elmondja, felszólítja a gyerekeket, akik tehetségesebbek, megnézi a szövegeiket, segít nekik, mert volt olyan, aki tanárnőn keresztül jelentkezett, tanárnő küldte el a szövegeket, és elmondta a tanárnő, hogy ő végigolvasta, nem javított bele, de azért szerette volna látni előzetesen, ez általában a kicsi kategóriájára érvényes. És hát megkockáztatnám, lehet, hogy csak hipotézis, hogy a vidéki iskoláknál jobban ráharaptak a pedagógusok erre a felhívásra, inkább odafigyeltek.
Most így visszakapcsolva a kérdés első részéhez, hogyha a szövegek mienségét nézzük, és azt a lelkesedést, ahogyan leveleztünk velük, ugye, mert folyamatosan megy azért egy ilyen, nem mindenkivel nyilván, tehát most nem mind a 163 emberrel, de azért folyik egy levelezés, és úgy gondolom, hogy nem feladatként fogták ezt fel. Annyira már tudnak szelektálni a dolgok között, mert az megérződik egy szövegen, hogyha valamit csak azért írsz, mert a tanárnő azt mondta, hogy, akkor az érződik, és itt, hogyha vannak is minőségbeli különbségek, akkor ennek nem ez az oka, hanem teljesen más.
És hogyha ezt a 163 szöveget nézzük, és most mondjuk szociológusdit játszunk, és akkor azt mondjuk, hogy területi vagy térségi leosztásban ez hogy néz ki, akkor milyen tapasztalataitok vannak? Már Zsuzsa említetted azt, hogy Kolozsváron sok mindenkihez nem jutott el, hát a diázottak között nincs olyan sok kolozsvári, tehát többre számítottam, és sokkal több van máshonnan. Úgyhogy voltak ilyen észrevételek, amelyeket megállapítottatok, hogy jobban bemozdult ez vagy az a vidék?
Udvarhely és környéke például hasít, tehát hogyha én most így összeszámoltam, de biztos Zsuzsa is megtette ezt, lóhosszal vezet Udvarhely és környéke, tehát ebbe beleértem Agyakfalvától Keresztúrig, most nem bontottam le itt teljesen, a következő nagyobb térség az mondjuk Csík és környéke, de Sepsiszentgyörgy külön, illetve Kovászna megye, tehát Kézdi környéke, Sepsiszentgyörgy mondjuk városként, tehát azért Sepsi Bükszádról volt néhány pályázat, de inkább Szentgyörgyről, ezen kívül Biharból is nagyon sok pályázat érkezett meg Szatmár megyéből, de hát ez valahol tükrözi azt, hogy hol élnek magyarok többen. Volt néhány pályázat Fehér megyéből, Nagyenyedről is, nyilván ott a kollégium hordozza, hogy ezek a diákok jelentkeztek a pályázatra.
És ilyen helyekről, mint Arad vagy Temesvár, ami egyértelműen Szorvány érkezett?
Van. Mivel Szorványnak számít már Arad, sajnos, számarányban végül is ügyesen képviselték magukat, tehát hogy ott volt Arad város, illetve azt hiszem kisiratos, ha jól mondom. Zsuzsa látja valójában a településekre lebontva.
Igen, egy kisiratosi pályázunk. Az Emilnek még van egy olyan projektje, ahol szükségünk van a magyar tanárok segítségére, az Irodalom az iskolában projekt, amit most két megyében, Kolozs és Hargita megyében próbáltunk ki ebben a fél évben, és az a tapasztalatunk, hogy a Hargita megyei tanárok azok nagyon-nagyon aktívak. Havonta nem tudom, 10-15 iskolába kértek Emil tagot rendhagyó irodalomórát tartani, addig győztük kiszolgálni az igényeket, tehát hogy nagyon aktívak voltak. Vagy átment a fő tanfelügyelő Dániel Szilárdnak az üzenete, vagy tényleg kevesebb író jut el, mert Kolozsváron azért el vannak kényeztetve, azt hiszem, a középiskolák azzal, hogy a hét bármelyik napján, vagy sok napján találkoznak írókkal, könyvbemutatók formájában, vagy felolvasás, vagy szlem, vagy valami, tehát hogy azért hozzászoktak a kolozs megyeiek ahhoz, hogy a kultúra adott, és bármikor lehet vele élni. Azért ez Székelyföldön kisebb településeken, Baróton, vagy nem is tudom, hogy tényleg olyan települések vannak.
Bargyas, Székely-Szádobos, tényleg Kovászna megyét, hogyha vesszük, azt hiszem az ország legkisebb megyéje, vagy a második legkisebb megyéje, szinte minden csücskéből volt pályázó. Tehát valójában, ahol egyszer működik középiskola, onnan volt pályázó.
Hát meg az általános iskolások.
Igen, az általános iskolások.
Nagyon szép számmal jelentkeztek. Talán ők voltak a leglelkesebbek. Thank you.
a junior kategóriával azért az is van, hogy ezek kamaszok, lelkesek is tudnak lenni, de görcsösebbek is tudnak lenni. Mit tapasztaltatok ti, hogy megvan a kamaszos bátorság, vagy megvan a kamaszos visszahúzódási vágy bennük, melyikkel találkoztatok gyakrabban, vagy jól kezelik-e azt, hogyha nem nyernek? Mert ugye ez egy érzékeny kor, érzékenyebb, mint szerintem a senior kategória.
Azt hiszem, hogy ez így együttműködik bennük. Nyilván, hogy vannak olyanok, akikkel határozottan érezhető az, hogy bátor, és igen, vannak, akiket nagyon bátortalannak nevezhetek, de hogy ez a két pólus mondjuk, és valójában mindenkiben benne van mind a kettő. Tehát, hogy én a szövegekből, meg a levelezésekből is nagyjából ezt szűrtem le. Valószínű, hogy amiatt, hogy kaptak választ, elosztottuk nyilván egymás között, és mindenki válaszolt, és hogy kaptak egy visszajelzést, ezért talán a kudarc, hogyha kudarcnak nevezhetem, de hát ez nem kudarc valójában, tehát hogy azért ott a közleményben is, meg a Zsuzsa kommunikációjából is mindenki megérthette, hogy oké, ez egy verseny volt, mindenki nem nyerhet, ennyi díj van, de hogy mindenkit arra bátorítottunk, hogy folytassák, és szerintem folytatni fogják. Inkább az az érdekes a válaszlevelek alapján, hogy sokan elmondják ebből a korosztályból, hogy örülnek annak, hogy valaki felfigyelt rájuk a szövegükre, akár dicséretet kaptak, de hogy nem nyilvánvaló még számukra, hogy mondjuk mi a cél, hogy merre haladnak, hogy mit szeretnének a jövőben, mivel szeretnének foglalkozni. Különben én úgy gondolom, hogy valójában egy ilyen pályázatnak nem is csak az a célja, hogy most mindenkiből majd író legyen, hanem hogy valamiféle érzékenységük legyen egyáltalán az irodalom, a szép irodalom iránt, hogy tudjanak arról, hogy létezik egy olyan, hogy Erdélyi Magyar Írók Ligája, hogy az körülbelül mivel foglalkozik, hogy vannak olyan lapok, mint a Helikon, a Székelyföld, hogy vannak körülöttük élő szerzők, ugye most persze mondja Zsuzsa, hogy a kolozsváriak igen részben el vannak kényeztetve, de hát nemrég jártam Csíkszeredában, és nem tudtak arról, hogy Molnár Vilmossal és Muszka Sándorral és más szerzőkkel élnek, ha nem is egy városban, de egy térségben. Szóval, hogy van egy ilyen célja is, legalábbis az én olvasatomban ennek az egésznek. Meg az, hogy írni jó tényleg, és hogy ahhoz meg sokat kell olvasni, és hogy az nem vesz kárba.
Azért szerintem az embernek van hajlama arra, hogy van egy történet a fejében, és azt megírná, csak néha azt nem tudjuk, hogy azt hogy kéne megírni. Tehát fiatalkorban az a tudásod sincs meg, hogy vajon mit nevezhetünk versnek, vagy mit nevezhetünk irodalmi értékű szövegnek, vagy legalábbis egy jó minőségű szövegnek, és gondolom, hogy egy kicsit az önkritika gyakorlásban is tudtok nekik segíteni, hogy itt ez még biceg, ez már, mint alapanyag nagyon jó, és mind kell még dolgozni. Tudtatok ilyen tanácsokat adni?
A tanácsokat a három zsűri tagadta, én csak az adminisztratív levelezést folytattam velük, meg elolvastam az elején a beérkező felvezető szövegeket,
az életrajzokat,
hogy tudjuk elkészíteni ezeket a statisztikákat. Abból sok mindent ki lehetett olvasni, hogy milyen habitusúak, hogy az ugyanazon korosztálybeliek között is mekkora különbség van. A gyermeki naivitástól a splínes kamaszig minden van, ebben igazad van, és a válaszlevelek alapján azt is lehet látni, hogy van, aki nagyon-nagyon hálás tényleg minden egyes szóért, megköszöni, hogy egyáltalán reagáltak, valószínűleg életük első visszajelzése a magyar tanár visszajelzésén kívül. Valószínűleg könnyebb megmutatni egy szöveget ismeretlennek, láthatlanba arc nélkül. A magyar tanárral szemben lehet, hogy ciki, osztálytársak, meg stb. Nehezebb felvállalni magukat szerintem, és ez egy plusz lehet nekik. Másrészt meg azt is láttam a visszajelzésekből, hogy vannak nagyon öntudatos szerzők, olyanok, akik nem nyertek, viszont a bíráló véleményét megkérdőjelezték, és mertek kiállni a saját írásaik mellett, ami nagyon jó, hogyha vitába mert szállni, mert mindenképpen azért a zsűritag egy autoriterebb figura ebben a felállásban, és nem fogadták el a véleményt, és visszajelezték, hogy ezeket már mind tudtam, semmi újdonságot nem mondtál, mást kérek. Szerintem ezt is a bírálók meg kell tanulják, hogy igen, akkor ez egy más korosztály, lehet velük kommunikálni másként.
Akkor egy kicsit átmentetek ti is magyar tanárba is?
Nem.
Mert, hogy azért ennyire rendszeres együttműködésetek ezzel a korosztállyal nincsen, vannak nektek ezek a rendhagyó óráitok, akkor találkoztok diákokkal, saját gyermek, tehát hogy vannak esetek, de hogy idegen gyereknek például az önérzetét hogy kezeld?
Hát azért van többi zsűri, ugye Borsodia László, ő eleve magyar tanár, tehát hogy ő pedagógusként azért nap mint nap ezt teszi. Talán Sánta Miriam az a zsűritag, akinek eddig nem volt olyan sok dolga ezzel a korosztállyal.
De közelebb is áll hozzá.
De közelebb áll hozzájuk korban. Belenéztem, nyilván az ember kíváncsi, meg hát nem is titok, hogy hogyan értékelte ő a ugye úgy osztottuk el, hogy nyilván mivel, hogy én prózaíró vagyok, ezért én a 60 prózát olvastam, illetve hát mindent végigolvastunk, de azokat én újraolvastam, és úgy értékeltem ki, Borsodi Laci meg Sánta Miriam pedig a versek íróinak válaszoltak, és belenéztem nyilván a kollégák értékeléseibe is, és szerintem nagyon-nagyon jó dolgokat mondott nekik. Ez, hogy vitatkoznak vele, az remek. Tehát azt jelenti, hogy lesz egy párbeszéd. A vita az nem egy rossz dolog. Úgy gondolom, hogy onnan lehet tovább lépni. Tehát azt jelenti, hogy akkor annak a szerzőnek, vagy szerző palántának tényleg van egy elképzelése. Egyébként mindenkinek van egy elképzelése, vagy a legtöbbünknek volt pályakezdőként. És jó, hogyha van kivel vitatkozni. Ez megkülönböztet minket a magyar tanároktól, mivel hogy ők persze, hogyha valaki felvállalja azt, hogy az iskolai órán túl menően, vagy nem tudom, valamilyen műhelygyakorlaton foglalkozik velük, az egy másik hozzáállás, de tanárként azért eléggé szűkösek a kereteik, tehát kénytelenek osztályozni ezeket a diákokat, így vagy úgy, mert ez van, mert ilyen a rendszer. És hogy ott nem nagyon van helye vitának, azért azt hiszem, hogy még mindig kevés az a tanár, aki elfogadja azt, hogy órán a diák vitába szálljon vele. És nincs rá idő, ez a másik. Úgyhogy én nem gondolom azt, hogy átmentünk pedagógusba, hanem ez a kapcsolatépítésnek valójában része. Sőt, én akkor lennék nagyon szomorú, hogyha mindenki ilyen riadt köszönő leveleket írna, hogy jaj, leereszkedett a felhőről, amit tudom én kicsoda, és azt mondta, hogy ez itt rendben van, ez meg itt nincsen rendben. Meg hát mindig fantasztikus olvasni ezeket a szövegeket, az az igazság. Annyi új hang, ötlet, én mindig nagyon szeretem, amikor ilyesmibe keveredek, mert feltölt, tényleg. És még hónapokig élek ebből. Szoktam jegyzetelni, ez a füzet, ez erről szól.
Néhány díjazott versét vagy prózáját én is olvashattam Szántai János Emil elnök jóvoltából, aki abban is segített, hogy a pályázók beleegyezését kérje, hogy műsorunkban elhangozhasson alkotásuk. A juniorok vers kategóriájának első helyezettje a jelenleg Kolozsváron a bölcsészkaron tanuló Ferenc Nagy Zoltán. Kiforrott hang, nem véletlen, hogy már publikált a Helikonban és a Literán. Már megint az időszűke határozta meg a döntést, de azt hiszem, a most hallható vers az olvasottak közül amúgy is a kedvencem. A Gyümölcs nincs című verset a szerző hiányában Rostás Péter István olvassa fel.
Ferenc Nagy Zoltán, Gyümölcs nincs. A kertem... Fasorok, kaszált fű, mély kasok. De értek a szimbolikához. 33 fánként van egy trojica. Összesen 3, azaz 99 fa van. A 100. nem látszik. Arról annyit meséltek már, hogy nincs amiért elültetni. Levelein mégis keresztül fúj a szél, s olyankor az embernek eszébe jutnak a halál lehető legszemélyesebb formái. Ilyenkor jönnek jól a trojicák. Elnézegetve az ikonokat, a halál általánossá válik, a keresztek mentén lepakolhatunk egy-egy mázsát a rettegésből, azaz összesen 3-at, aztán derékszögbe hajolva, arcunk pírja a beavatottaké, neki szaladhatunk a 99 fa egyikének, szétzúzva göcsörtös kérgén koponyánkat.
Ferenc Nagy Zoltán verse után folytatjuk a beszélgetést Márton Evelinnel és Demeter Zsuzsával. Most el fog kanyarodni a filmhez egy kicsit azért, mert első filmes jelenség szokott lenni, hogy mindent bele akarnak tenni. Van-e ilyen a kezdőknél, hogy akkor én most, nem tudom, a Babics gondolati versét írom meg 16 évesen, mert hogy én, amit gondolok az életről, mindent bevinnék ezekbe a sorokba, vagy a novella is egy filozófiai, ihletettségű novella. Az első filmeknél egy idő után rájöttek az emberek, hogy ez nem jó módszer, a saját tapasztalataidból élni, és a saját érzelemvilágodból táplálkozni, és úgy szülni történeteket sokkal jobb kezdetekkor. Mi a helyzet itt a pályakezdő fiataloknál? Van egy ilyen?
Igen, nyilván, hogy van egy ilyen. Tehát ugye a legtöbb tanács, amit adtunk, mind a hárman, külön-külön, az ez volt, hogy eltávolodni az ilyen nagy témáktól, a bölcselkedéstől, tehát hogy erre azért hajlamosak természetesen, mint ahogy mi is azok voltunk, tehát hogy nehogy valaki azt gondolja, hogy mi nem így kezdtük. Amikor megpróbálnak túl nagy témákhoz nyúlni, vagy belebonyolódnak, mit tudom én, nyilván szerelmesek ebben a korban, ami megint nagyon jó, csak hogy az egy nagyon bonyolult dolog, és amikor megpróbálják elfilozófálni a történetet, ott sikkad el a történet, és igen, ezt javasoltuk mind a hárman külön utakon, hogy próbáljanak meg történetet írni, tehát az ilyen bölcselkedő próza is tud jó lenni, csak oda el kell jutni. Az nem megy úgy egyből. Persze neked lehet, hogy szimpatikus saját magadnak, vagy újraolvasod később, de az olvasó számára ezek fárasztó dolgok, és hogyha nincs történet, ami vigye, és ez a vers is ugyanígy érvényes, tehát hogy én nem szeretem a műfajokat ennyire szétválasztani, tehát egy vers is akkor tud működni, nem feltétlenül akkor, hogyha rím van benne, vagy hogyha valamilyen kötött formához kapcsolódik, hanem hogyha van valami sztoria, ami viszont a szerző személyéhez kapcsolódik.
Amúgy írnak rímes verseket a mai fiatalok, mert a nyertesek között inkább szabad versekkel jelentkezők voltak, és gondoltam, hogy nekik már ezek a formák nem annyira izgalmasak.
Az egyik legfiatalabb pályázónk, egy fiú arany verset írt tulajdonképpen, ha jól láttam, egy verszibárdok átdolgozása akar lenni, vagy utánírás, vagy valami hasonló. Nagyon izgalmasan bánt a rímekkel. Kijátszotta azokat a hívószavakat, amire az ember automatikusan rágondolt, hogy az fog következni, és nem az következett. Úgyhogy ez is azt jelzi, hogy jó érzéke van ahhoz, hogy hogyan lehet a hagyományos vers típust átírni, maivá tenni. De amit Evelyn mondott az előbb, hogy saját történetek, visszajelzésekből is azt szűrtem le, hogy nem csak az volt a zsűri tagoknak az észrevétele, hogy próbáld meg saját történetként, hanem hogy olvassál olyan szövegeket, amelyek hasonló élményekről szólnak, és nézd meg, hogy ők hogyan írták meg. Mert persze saját történet, de azt valahogy úgy kell megírni, hogy az, amikor más olvassa, sajátjának érezze azt a történetet. Hogy elemeld a saját magadtól, eltávolítsd valamiképpen, mert persze szerelmes vagyok és szenvedek, de hogy ez önmagában még nem lesz vers, hogy kiírom magamból. Vagy nem fog jól működni, hogyha nagyon-nagyon személyes, ezt valahogy el kell tudni távolítani, és ezt nagyon szerettem, hogy ennyien írnak, ez egy nagyon jó dolog, de vajon ugyanennyien olvasnak-e ezek közül, a pályázók közül. És ezért volt érdemes például megnézni ezeket a CV-ket, hogy nagyon sokan jelezték, hogy ők Móriczot olvasnak, Rudit olvasnak, Adi a nagy kedvenc. Tehát, hogy nem igaz, hogy a mai gyerekek nem olvasnak, vagy nem olvassák azokat a klasszikusokat, amelyek körül időről időre vita kerekedik, hogy ki kell venni a tananyagból jókait. Van, akinek bejön, csak nem mindegy, hogy milyen szöveggel kezdik.
Én úgy képzeltem, de lehet, hogy nekem van egy merev elképzelésem, hogy nehezen tud írni az, aki nem szokott olvasni.
Persze, hogy az olvasás az egyik legjobb módszer arra, hogy az ember a szókincsét gazdagítsa, és tesszük ezt nap, mint nap mi magunk is, ezért jó olvasni, meg a szótárat böngészni, meg társai, de hogyha valaki, mit tudom én, olyan környezetből jön, vagy sok zenét hallgat, vagy rengeteg dolog kapcsolódik ahhoz, hogy valaki hogyan tudja kifejezni magát, és szerintem nem kizárók sajnos. Tehát én nem mondhatom azt, hogy aki nem olvas sokat, rengeteget, mit ez nem tud jól írni, de tud.
Azt hiszem, hogy a fiatal korosztálynak az írás az nem feltétlenül az irodalmat jelenti, nem irodalmat írnak, hanem szöveget írnak, és így fejezik ki önmagukat, mert hogy ez az egyetlen kapaszkodójuk. Tehát, hogy még mindig a nyelvhez nyúlunk vissza, bármennyire is ott van a sok közösségi média, meg a kép, meg az egyebek, de még mindig a nyelv az, ami a leginkább kifejezi azt, hogy én hogy érzem magam, mert készíthetek egy szelfit saját magamról, de az nem ugyanaz, mint amikor kiírom magamból, hogy milyen pokolian rossz volt nekem ma az iskolában, vagy hogy fel kell kelni reggel. Elmondom a személyes kedvencemet, jó? Van egy nagyon fiatal pályázó, dicséretes lett, nem mondom el a nevét, egy székelyföldi kislány, aki a CV-jében azt írta meg, hogy ő a világon a legboldogabb gyerek. Van egy házuk, van egy kutyája, és egy hatalmas nagy gyümölcsösük van a ház körül, 300 lépés oda és 300 lépés vissza, és neki így kerek az élete, és soha életében nem unatkozott, és nem tudja, hogy mit fog majd, ha felnő, csinálni, mivel fog foglalkozni, de hogy az biztos, hogy soha nem fog unatkozni. annyira gyönyörű, és utána küldött egy nagyon jó prózát. Úgyhogy az ilyen szövegek tényleg, ahogy Evelyn mondta, feltöltik az embert, hogy vannak olyan gyerekek, akik soha nem unatkoznak, mert kerek a világuk, teljes a világuk. Lehet, hogy a gyümölcsös kell hozzá, és a kutya, nem tudom, és a nagyvárosi lét nem elegendő ehhez, vagy...
Hát igen, megzárója, tehát hogy ugye itt mondtad, hogy szociológusnak felcsapunk, de sajnos pszichológusnak is fel kellene csapni, tehát én most nem akarom leütni azt, amit Zsuzsa mondott, de ez a szöveg nekem is az egyik kedvencem volt, bár ilyet egy zsűritag nem szabad mondjon, és egyébként se, hogy ez nem szempont feltétlenül ki a kedvenced, de sajnos azért nagyon sok szövegből nem egy ennyire kerek, boldog gyereki létet olvas ki az ember, tehát hogy azért ezek a szövegek nagyon-nagyon sok mindent hordoznak, ezért is mondom azt, hogy egyszerre bátrak és egyszerre visszahúzódóak, de sok minden kiderül arról, hogy ők hogyan élnek, mi az, ami fáj nekik. Nagyon-nagyon profi író kell legyen az, aki annyira el tud távolodni a saját szenvedéseitől, hogy azt úgy írja meg, hogy az valamilyen szereplője. Tehát, hogy ezek a dolgok, amiket ők felvetnek problémaként, családon belüli problémák, stb., azok valószínűleg, hogy a valós életükhöz kapcsolódnak. Ami nem mindig felüdítő, de hát az ember ezzel is kell számoljon.
De az azért biztató, hogyha ő ki tudja írni magából, akkor neki már van eleve egy mankója, mert valószínűleg ez a folyamat, amíg ő megír egy kis szöveget, vagy megír két verset, az egy segítség a feldolgozásban, vagy egyáltalán a szembesülésben.
Hát mindenképpen jó, mondjuk erre egy pszichológus kellene valójában válaszoljon, nem mi, tehát hogy mi sajnos nem tudjuk bevállalni azért ezt a részét ennek semmilyen körülmények között, mert egyszerűen nincsen rá képesítésünk, és azért ez egy nagyon rizikós terep, nem tudsz foglalkozni valakinek a lelkével ilyen módon, de ha egyszerűen csak az írásra gondolunk, mint olyan, akkor igen, annak van egy abszolút terápiás jellege, tehát hogy az ember valahogyan ki kell dobja magából mindazt, ami nem jó, vagy ami zavarja, nyilván azt is, ami jó, tehát hogy ilyen szempontból persze működhet.
A szeniorok próza kategóriájának első díjasa a csíkszeredai születésű Kassai Anna. Novellájának címe Szolitér. Hosszú írás, teljes egészében nem tudjuk felolvasni. Ezért tulajdonképpen szentségtörést követünk el, és csak a befejező részt ismertetjük. A megértéshez egy-két információra szükség van. Hogy anya és lánya éppen paradicsomot tesznek el. Ilyenkor a Betty mamától kapott régi, féltve őrzött porcelántálak is előkerülnek. A paradicsomból két hétig tilos enni, addig nincs jó íze. Később a kislány unalmában a felfelé iszkoló katicabugarakat figyeli, azon tűnődve, miért nem lefelé haladnak, az sokkal könnyebb volna. Aztán hazaérkezik apa, akitől epresnápolyit remél, de gyümölcsszeletet kap. A szülők összeszólalkoznak, ő pedig a szobába menekül a hangok elől, és szoliterezik. Sokáig, amit szintén nem szabadna. Innen folytatjuk Kassai Anna novellájával. Anya a konyhaasztal előtt áll. Talpik fehér hálóköntösében, amit Betty mama vett neki. Neki is volt, de ritkán hordta, mert anya szerint túl értékes. Az anyáinak puffos újja van, és kékkel hímzett virágok a szoknya meg a nyakszegélyén. Olyan, mint egy mennyasszony. Vagy, mint egy angyal. A haja most is össze-vissza áll, mint mindig. Az éles lámpafényben sokkal ráncosabbnak látszik, mint rendesen. A lába előtt fehér porcelán szilánkok. Betty mama egyik porcelántálja. Nagyot dobban a szíve, próbálja kitalálni, melyik lehet az, a piros tulipános-e, mert az a kedvence. Aztán észreveszi a befőttes üveget is anya bal kezében, a borkán teteje sehol, a kompót félig üres. Anya kinyitotta, pedig csak most tették el őket. Nem szabad kibontani még. Anya apát nézi, apa szavakat mond, egy kurva álszent vagy, az vagy. Szeretne közbeszólni, de semmilyen hangot nem bír kipréselni a torkán. Anya indulatos lépést tesz felé, a porcelán csörömpöl a lába előtt. Látni se bírlak. Tűnj el innen! Tűnj el innen! Kiabál, az arcát nem is lehet felismerni, a homlokán kidagad egy ér, a lámpafényben rémisztően vastagnak látszik. Egyik kezében még mindig az üveg van, a másikkal megragadja apa vállát. Tönkretetted az életünket, mondja is, rángatja közben, és ő is rázkódik, és a kezében a befőttes üveg is rázkódik, csorog a lé az oldalán, és anya csontos ujjain. És akkor hirtelen nagyon furcsán lelassul az idő, ívelten suhog, mint a jegenyefák ágai odakint, mielőtt levágják őket. Apa feje a válla felé fordul. Anya kezére mered. Aztán felemelkedik a karja, óriási keze anya testének lendül, a vállának ütközik. Anya kettőt lép hátra, a porcelánok recsegnek, ropognak a talp alatt, aztán a lábai a levegőbe emelkednek, dőlni kezd a konyha csempéje felé, a hálóruha fellobog, akár egy fehér zászló. A kompót piros leve hullámszerű mozgással csobban ki az üvegből, majd a paradicsomok is utána lendülnek. Négy szaftos, kövér paradicsom a saját tengelye körül pörögve repül. Egy pillanatra megállnak a levegőben, majd minden egyszerre kezd zuhanni, lefelé sokkal könnyebb haladni. Anya a földre esik, tenyerét maga alá támasztja, a fehér zászló a combjai körül lebeg, a paradicsomlé és a gömbölydett gyümölcsök egyesével robbannak szét a ruhán, lucskosan és vörösen tapadnak az anyagra. Anya elterül a földön, talpik piros lében. Vér. Olyan, mintha vér lenne. Megkövülten nézi az ajtókeretből. Apa megfordul, a bejárat felé lép, a keze a kilincs köré fonódik. Ekkor veszi észre. Egy pillanatra minden elcsendesül, csak anya szapora légzése hallatszik meg a paradicsomlé csepegése, mintha az egész konyhát borítaná. Aztán apa elmosolyodik. Menj, segíts anyának, mondja szelíden, majd kitárja az ajtót, kilép rajta is, eltűnik, és ketten maradnak az összevisszaságban. Vér, vér, ismételgeti magában, még a szagát is érzi, fémes és sós, tudja, mert egyszer nagyot esett, és az egész térde vörös volt. Ez is pont olyan, pedig nincs ott semmi vér, de mégis rázza a hideg, alig mer közelebb menni. Remeg a lába. Anya ziláltam felül, semmi baj, ismételgeti, arca csupa könny. Nagyot szippant. Csak sajnálom a ruhát. Ne gyere ide, nehogy belelépj a szilánkokba. Mozdulatlanul nézi, ahogy feltápászkodik, a hálóköntös a testére tapad. Kapkodva kibújik belőle, és a földre hajítja, pedig Betty mamától kapta. Mesztelen alatta. Egy pillanatra látszanak a bordái, mert nagyon éles ez a fény, és a fekete szűr a punia körül, amit sosem értett. Egy szál papucsban a fürdőbe csoszog, és becsukja az ajtót maga mögött. Minden ott marad a konyhában. Főleg a csend. A befőttes üveg a kövön, az éppen maradt valahogy. Óvatosan átlép a szilánkokon, és felemeli, még marad benne néhány szem paradicsom, a mutató ujjával kihalászik egyet, síkos, hideg, egyben bekapja. Anyának igaza volt, még egyáltalán nincs kész, nincs is kompót íze, grimaszolva nyeli le. Leül a földre az üveggel a kezében, a paradicsomlé nyomban átáztatja a nadrágját és a zokniát, de nem mozdul. A vörösre színeződött ruhát bámulja a földön, meg a tál szilánkjait. Szegény Betty mama, a lila nefelejcses tál volt, legalább nem a piros tulipános. Ül, és az ajtót nézi, a bejárati ajtót, meg a fürdőszoba ajtót, várja, hogy valamelyik kinyíljon, és valami történjen, és valaki magyarázza meg. Egy idő után a feneke fájni kezd, hideg a kő, és túl kemény. Két ujjal halássza ki az ízetlen, ázott paradicsomokat egyesével, a szájába gyúrja és lenyeli, mindegyiknek sokkal rosszabb az íze, mint az előzőnek, és minden ajtó csukva marad. De mindegy, mert ő megvárja őket, még ha mind a 13 üveg paradicsom kompótot meg is kell lennie, mire valamelyikük visszajön. Zene. Végül azok a szövegek győztek meg benneteket jobban, amelyekben a személyes történet és a személyes ihletettség van jelen?
Is-is. Azt kell tudni, hogy ugye van egy előzsűrizés, vagy hát van egy ilyen elsődleges lista, ahol mindenki legalább 20-25 pályázót javasol. Ezután mindenki újraolvassa, ezek a listák bizonyos szempontból fedik egymást, más szempontból meg nem fedik egymást, tehát hogy ez egy elég hosszú folyamat. Vannak olyan szerzők a díjazottak között, akik már most simán megállhatnának a lábukon, és akár kötettel is előrukkolhatnának, persze ez enyhe túlzás, de hogy nagyon kiforrottnak éreztem a szövegeiket. Nem feltétlenül mindig a saját történet az, ami vitte a szöveget, főleg a senior kategóriában szerintem szempont volt az is, hogy hogyan tudják használni a különféle technikákat, vagy azt hogyan építik be, és hogyan lesz abból egy szép irodalmi szöveg. Tehát ezért is lett különbségtéve ugye a két korcsoport között, mert most egy 13-14 éves gyerek, például Kozma Ráhel, aki ugye első díjat nyert, ő már pályázott korábban is, és egyrészt hatalmasat fejlődött, akkor is egy nagyon jó szövege volt különben. Volt, aki tényleg a fantáziájára is tudott hagyatkozni, és el tudott távolodni mondjuk a saját dolgaitól.
Ez a 32-es lista, ami végül összeállt az első három helyezett plusz a dicséretesek, egy nagyon szubjektív lista. Ha díjakat osztunk, akkor muszáj eldönteni, hogy ki az első, második, harmadik, és kompromisszumot kell kötni a zsűrinek is saját magával, meg egymás között. De hogy ez lehetett volna másként is ez a lista, hogyha más három ember van a bírálóbizottságban, mert a saját személyes ízlésítéletünk meghatározza, hogy hogyan értékelünk egy irodalmi szöveget, nem lehet matematikai ráccsal mérni ezeket a szövegeket. Egyrészt ez, tehát aki véletlenül nem került be a dicséretesek közé se, az nem jelenti azt, hogy az a szöveg nem jó. Azért döntöttünk, hogy mindenkinek visszajelzést küldünk. Voltak olyanok, akik nem nyertek, de az Evelyn vagy a másik két embernek a listáján rajta voltak a dicséretesek között, de muszáj volt pontszámok alapján valahogy szűkíteni. Másrészt meg hát minden zsűritag elküldte a saját e-mail címét is, amikor kiértékelte a szövegeket, hogy most ez van, ezekre a szövegekre ez a reflexió, de hogyha szeretnél még szövegeket küldeni itt az e-mail címem, nagyon szívesen a továbbiakban bármikor küldhetsz nekem szöveget, és írok visszajelzést pályázattól függetlenül. Ez nagyon-nagyon fontos. És másrészt, hogy ezzel, hogy most június végén lesz egy gála, kiosztjuk a díjakat, nem áll meg a Méhes György tehetségkutató pályázatát, hogy nem kipipáltuk a rendezvényt és megyünk tovább, hanem egész februárig azt tervezzük, hogy havonta kétszer lesz egy online, mert az ország különböző szegletében nem tudjuk összecsődíteni őket minden hónapban. Úgyhogy online tartunk nekik ilyen kreatív írásgyakorlatot. Tartanak az EMIR tagjai közül majd kiválaszt a válaszmány két vagy három arra alkalmas szerzőt, illetve hát szeretnénk elmenni, azért lehet látni, hogy Szentgyörgy, Szatmár, Udvarhely, Kolozsvár, Csíkszered, azok a nagyobb városok, ahova be lehet őket gyűjteni, és el kell menni azokba a térségekbe, és ott nekik felolvasást kell biztosítani a saját iskolájukban, megmutatni saját közösségüknek őket, hogy itt vannak és tehetségesek, illetve hát az EMIL-nek kutya kötelessége elmenni ezekbe az iskolába. Már elkezdtük egyébként, Evelyn jövő héten megy Kalotaszentkirályról, három pályázónk is volt, és abból kettő nyert.
Dicséretes, igen.
Igen, tehát, hogy ott valami van. Nagyon sokan pályáztak például Csíkszentmártonból. Még ha nem is nyertek, egy szakiskola van ott, fél osztály pályázott. Tehát oda muszáj elmenni megnézni, hogy mi történik abban az osztályban, hogy ilyen sokan pályáztak, és Evelyn tudná megmondani, milyenek a szövegek, de mindenképpen van egy közösség, aki ír. Lövétei Lázár László elment Csíkszépvízre, ahol az árvaházból jelentkeztek gyerekek, akiknek viszont semmi más kapaszkodójuk nincs, tanárnőjük írja, csak az irodalom. És nekik ez az egyetlen kiugrási lehetőségük, és velük is foglalkozni kell. A pályázaton túl nem szabad elengedni a kezüket.
Én úgy gondolom, hogy valójában mindenkivel foglalkozni kell. Biztos, hogy be fog indulni majd ez az online kreatív írás műhely, akkor szerintem nem az a szempont, hogy most akkor fiam, te nem vagy olyan nagyon tehetséges, veled nem állunk szóba, hanem hogyha egyszerűen jelentkezni szeretne, akkor már az is sok mindent adhat, hogyha végig hallgatja, hogy ott mi történik. Ez a másik, hogy nem kell elriadni az ilyen dolgoktól, tehát nincs itt olyan elvárás, mint órán, hogyha nem szólsz hozzá, akkor nem halad sehova, és az emberek idővel kapnak bátorságra.
És olyasmiben is gondolkodtatok, hogy mondjuk van egy gyűjtőpont, legyen az egy Csíkszereda, vagy egy Székelyudvarhely, vagy egy Sepsiszentgyörgy, és akkor a város közönségének megmutatni őket úgy, hogy mondjuk besegítetek ti, mert nem biztos, hogy egy 13 éves olyan bátran kiül a nagy asztalhoz, de hogyha segítetek, és ők többen vannak, hogy ne csak az iskolai kereten belül az osztálytársak, az évfolyamtársak lássák őket, hallják őket, hanem akár XY nagymamája is beülhessen meghallgatni őket. Ilyesmit is terveztek?
Ez mindenképpen terve van, hogy el kell menni ezekbe a városokba, és az, hogy hogyan, milyen keretek között, ez attól fog függni, hogy kikkel állunk szembe. Egyedül szövegeket láttunk, és portrékat, mert most kértünk portrékat, de azt tervezzük, hogy a diátadó gála után 29-én leülünk velük egy beszélgetésre, hogy egyáltalán nézzünk velük szembe, beszélgessünk egy kicsit, ki honnan jött, milyen környezetből, mennyire bevállalós ezekhez, azért bátorság kell kiállni a székelyudvarhelyi könyvtárba, és vállalni önmagamat az egész város előtt. De igen, mindenképpen ez a cél, hogy őket megmutatni a közönségnek mindenféle formában.
Tapasztaltatok-e olyant, hogy valakinek már-már kötetnyi anyaga van, vagy a tehetsége kötet minőség?
Persze, és nem csak azok között, akik most itt díjat vagy dicséretet kaptak, tehát megint vissza kell kapcsoljak oda, hogy a zsűri döntése az egy kompromisszumos döntés valójában, a jó értelemben nyilván. Van például egy szerző, azért nem mondok nevet, meg szerintem Zsuzsa is azért nem mond nevet, mondjuk a Ráhelét kiejtettem az előbb, de hát ő díjazott, tehát ugye már egy nyilvános figura, hogyha mondhatom így, aki végül is kiesett a rostán, de hogy fantasztikusan jól ír, nagyon különleges hangja van, ő volt az egyetlen olyan szerző, akinél ezzel találkoztam, aki felhasználta az adott tájegység nyelvi sajátosságait, és azokat nagyon szépen beépítette a prózájába, és nagyon jól működnek, egy nagyon jó történetet is írt. Ugye válaszoltam neki, és ő jelezte, hogy igen, van neki sokkal több szövege, amiket nem is közölt sehol, tehát hogy ilyen szempontból a bátortalanabb szerzők közé tartozik, aki nem kopogtatott semmilyen felületen, és nem jelentek meg a dolgai, de hogy nagyon-nagyon érzékeny prózát művel, de ez csak egy példa. De van egy másik pályázónk, aki például egy teljes kisregényt küldött valójában, nem is egy, de hogy az övé az, hogy mondjam neked, tehát valahol ott az orosz klasszikusok fele haladt, nyilván ez egy enyhe túlzás. Ezt is javasoltam neki, hogy azon kell nyilván még dolgoznia elég sokat, ahhoz, hogy az kitisztuljon, de ha ezt megteszi, akkor azt végül is... Itt mondjuk nekem van egy személyes problémám azzal, hogy hány évesen legyen kötete az embernek, mert az nem biztos, hogy olyan nagyon jó. Tehát az ember még 14, 15, 16, akár 18 éves kora után is még nagyon sokat változik, de mondjuk a 18, mondjuk azt, hogy már belefér, és nem biztos, hogy majd jó szívvel néz vissza arra, hogy a 16 évesen megjelent szövegei vagy kötete az milyen. Vagy, ami még veszélyes tud lenni, hogy akkor az ember ugye belekerül egy ilyen spirálba, azt el kell viselni. Tehát ez ugyanaz, mint amit Zsuzsa mond, hogy abban a pillanatban, amikor neked ki kell állnod teljesen idegen emberek elé, és ott úgymond véd magad, azaz nem véded magad, de hát kérdéseket tesznek fel neked, amik lehetnek kényelmetlenek, érezheted magad kényelmetlenül, érezheted magad nagyon jól is, de hogy ez egy rizikós dolog. Én a magam részéről azt támogatom, hogy megpróbálni olyan lapoknál kopogtatni, mint a Székelyföld, mint a Helikon, a Látó, akik mind nyitottak arra, hogy lehozzák ezeknek a fiataloknak a szövegeit, és így kell elkezdeni szerintem.
Tehát, és ez antológia?
Az antológia az mindenképpen egy távlati cél, viszont ahhoz el kell induljon előbb ez a kreatív írás műhely.
Igen, hát a Méhes díj az nem most kezdődött, aznek azért van egy történeti távlata, tizenvalahány éve fut, és igazából minden évben, vagy minden második évben azért elengedtük, vagy elengedte az akkori vezetőség a díjazottakat. Nem volt tehetséggondozás igazából utána, és ezen próbáltunk most változtatni, de részben ez annak is köszönhet, hogy mi a Helikonnal azért évek óta figyeljük ezeknek a fiatal gyerekeknek, találkoztunk velük olimpiászokon, egy-két nevet biztosan, hogy onnan ismerünk az országos tantárgyversenyről, az egyik díjazottunk
igen,
is. Szilágyi Máté Sámuelt, ott láttuk tavaly, ő most már befejezte a középiskolát. Tavaly ő nyerte meg az országos tantárgyverseny 12. osztályos szekcióját, azt hiszem. Tehát neveket már ismerünk, Faldórának a nevét, aki szintén díjazott, őt is ismerjük, ő is már volt a Helikonnak a versenyén. Tehát, hogy ezek a nevek már felbukkantak korábban is, és lehet látni, hogy évről évre, ahogy Evelyn mondta, hogy mennyit változnak. Úgyhogy most ezt kell szerintem igazából, hogy velük foglalkozni a továbbiakban.
És ők nyitottak erre? Egyelőre jók a reakciók arra, hogy nem engeditek el a kezüket.
Én azt láttam, hogy igen, meglepődtek a dicséretesek is azon, hogy rájuk is számítunk. Ez, amit Evelyn mondott, ez megfontolandó, hogy kinyitani ezt a kört azok számára is, akik még pályáztak és nem nyertek, de úgy látjuk, hogy érdemes velük foglalkozni, akkor nekik is jelezni, hogy főleg ha online van, akkor teljesen mindegy, hogy 20 vagy 40 diák kapcsolódik be. Igazából a legjobb az lenne, hogy egy tábort szervezni nekik, ami egy picit nehezebb már, mert az ország különböző pontjairól kell összeszedni őket, meg nagy felelősség azért kamaszokkal kirándulni.
És a diátadót azt hogy képzelitek el?
Mindenkinek ment meghívó, elég sokan visszajeleztek, hogy jönnek. Ez vizsgaidőszak, főleg a nagykorosztálynak szesszió, érettségi, képességvizsga, tehát hogy minden van akkor. A nyolcadikosok előtte lemen a fejezik be a képességvizsgájukat. Úgyhogy ez elég sok mindenkinek probléma, de azt tervezzük, hogy mindenképpen szóbálunk velük, és nagyon sokan jelezték, hogy ők úgy jönnek, hogy szülő, nagyszülő, tanár. Főleg a kicsik, jön az egész csapat, mindenki nagyon büszke rájuk. Ez június 29-én lesz 12 órától a konzulátuson. Felolvasást most nem tartunk, tehát most nem riasztjuk el őket azzal, hogy még fel is kell olvasni. A szövegek egyébként megjelennek a Helikonnak a júniusi első és második számában, tehát mire a diátadó sorra kerül, addigra a szövegeket már lehet olvasni a Helikon hasábjai.
A diazottak
szövegeit. Az első három helyzetet, és akkor a nyár folyamán a dicséretesek szövegei is le fognak jönni. Úgyhogy a szövegeket már a nagy érdemű elolvashatja előzetesen, online elérhetővé tesszük őket, és hát szeretettel várunk mindenkit.
Márton Evelin író szerkesztővel, a Méhes György tehetségkutató pályázat zsűriének elnökével és Demeter Zsuzsa szerkesztővel, az Erdély Magyar Írók Ligájának titkárával beszélgettünk fiatal erdélyi alkotókról, tehetségápolásról. Mára az első díjas szeniorok Ferenc Nagy Zoltán és Kassa Janna nevében is megköszönöm a figyelmet, Gergely Zsuzsát hallották.
Recseg a színpad, túl sok a szerep, az egyikből élek, a másik a szelep, a felszín a biztos, tovább nem mások, a hullámvölgyből ne legyen árok. A hullámvölgyből ne legyen árok. Ne legyen árok, ne feküdj bele, győzködöm magam, ne legyél hülye, okosan nézek a szerep. Saját magamnak hazudok megint. Saját magamnak hazudok megint. Hidd el nekem, hogy én is voltam valaha tiszta, mint a hó. Hidd el nekem. A felszín, semmit se látok, rohadt sötétek a lövészárkok.